reggeli személy.
Ligeti Miklós van velünk, a Transparency International jogi igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Volt néhány nagy találkozás tusványosan, hogyha az ember a médiát figyeli. A 444 meg a Telex is belefutott a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökébe, akit nyilatkozott és elmondta, hogy mekkora kártételnek tartja az ő működésüket, illetve kapott egy olyan kérdést is, hogy nem kéne mondjuk az oroszok jelenlétét Magyarországon, vagy a magyar külügyminiszter orosz kitüntetését, egyáltalán a, mondjuk a, az orosz propaganda mindent elsöprő hatását a magyar médiára vizsgálni, és azt mondta, hogy ezek tények, tehát ezen nincs mit vizsgálni.
Igen.
Mit szól hozzá?
Kivételesen én is figyeltem a tusványosi történéseknek ezt a részét, mert hogy ugye az nem titok, hogy a Transparency International Magyarország lett az első nyomozási vizsgálati célpontja a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak. Azon nem vagyok meglepve, hogy a hogy Lánci Tamás a sokak által, a többség által valós szuverenitási kérdésként azonosított dilemmákkal nem foglalkozik. Már február 9-én talán az egyik első interjújában, amit a Bloombergnek adott, megkapta azt a kérdést Lánci Tamás, hogy akarnak-e, terveznek-e foglalkozni a kínai állam által hitelből megfinanszírozott ugye vasúti beruházással, ez a Belgrád-Budapest vasútvonal, illetve az orosz állami atomenergia beruházással, a Paks 2-vel, és akkor az volt a egyébként nyíltságában és nem tartalmában meglepő válasz a Lánci Tamásnak, hogy azért, mert valami drága és titkos, még nem szuverenitási kérdés. Tehát nem gondoltuk soha, hogy ez a hivatal valóban a nemzeti sorskérdésekkel fog foglalkozni, de hogy ennyire nyíltan, gyakorlatilag 9 nappal a tevékenység formális megnyitása után bemondják a világba, hogy ők bizony Oroszország és Kína irányában nem akarnak tájékozódni, hiszen választhatta volna Lánci Tamás azt is, hogy elüti a kérdést mondjuk egy olyan válasszal, hogy hát mindenre nyitottak leszünk, vagy megtesszük a szükséges intézkedést, vagy köszönjük a felvetést, megfontoljuk, és ez sem kötelezte volna őket cselekvésre, de ők keményen beleálltak abba, hogy a Magyarországra leselkedő szuverenitási kockázatok azok nyugaton, Brüsszelben, Washingtonban, New Yorkban találhatóak, és ilyen szempontból legalább azt lehet mondani, hogy őszinték, tehát hogy nem árulnak, nem mondanak más, mint amit árulnak. És hát a Transparency International Magyarország az meg alaposan becsípődött nekik, olyanok vagyunk, mint egy isiász a derékban, tehát hogy egyelőre nem nagyon tudnak tőlünk szabadulni, pedig erre a fájdalomra azért vannak jobb megoldások, mint az, hogy vizsgálatot indít és lejárató tartalmú nyilatkozatokat tesz állami hivatal vezetőjeként, például be lehet venni valami ütős kis fájdalomcsillapítót, és akkor ez a szorító érzés elmúlik a deréktájból.
Hogy érti azt, hogy nem igen tudnak önöktől szabadulni?
Hát ugye, elnézést, belekezdtek ebbe a vizsgálatba, föltettek nekünk 62 kérdést, most egy darabig azon megy a húzavona, ha jól értem, hogy mi együttműködtünk-e velük, vagy nem. Azt a taktikát választottuk, hogy nem ignoráljuk a szuverenitásvédelmi hivatalt, mert bár nem tetszik nekünk, hogy ők vannak, de nagyon sok minden van Magyarországra, ami nekünk nem tetszik, mégis ez a velünk élő valóság, tehát nem lehet őket úgy tekinteni, mintha nem léteznének, ezért nem hagyjuk megválaszolatlanul a kérdéseiket, de nem megyünk bele abba a zsákutcába, hogy akkor elkezdjük egyesével magyarázni a bizonyítványunkat, erre semmi nem kötelez minket, úgyhogy inkább klasztereket alakítottunk ki, megvizsgáltuk, hogy a kérdések közül melyekre található meg eleve a válasz a honlapunkon, ez a többség, melyek azok, ahol szintén a honlapon, de már egy kicsit utána olvasva az éves beszámolóinkban lehet választ kapni. Ezzel a két kategóriával a 62 kérdés mondjuk 50-re, 45-50-re meg is volt a válasz. A fennmaradó néhány kérdésnél van egy adag, amihez semmi közük, mert a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak számlákhoz, szerződésekhez, beszámolókhoz és különösen ügyféladatokhoz nincsen köze. Ezekhez a nagyon érzékeny információkhoz csak konkrét törvényi felhatalmazás alapján néhány állami hatóság férhet hozzá, mondjuk a rendőrség, az ügyészség, az adóhatóság. És azért volt egy körülbelül 5-8 olyan kérdés, Nem mindegyiket fogom tudni fejből idézni, mert nagyon sok agysejtet elpusztít a Suvi Hivinek ez a kérdéssora, ezért nem szabad túl gyakran olvasni. De volt néhány kérdés, ahol kiviláglott, hogy ők már fogjai a saját nerista vízióiknak. Például mondjuk, amikor arra kértek tőlünk magyarázatot, hogy mennyiben és miként befolyásolta Hollandia helyezését a korrupciós világrangsorban az a tény, hogy a Budapesten működő holland nagykövetség támogatásban részesíti a Transparency International Magyarországot, ilyen 1500-2500 euró közötti összegű támogatást szoktunk kapni évente, azért, hogy évelején megrendezzük azt az eseményt, ahol a korrupcióérzékelési indexre vonatkozó friss adatokat és az éves korrupciós jelentésünket közöljük. Tehát, hogy azt feltételezi egy állami hivatal Magyarországon, hogy amiért mi kapunk néhány ezer eurót a budapesti holland nagykövetségtől, azért a kutatási módszereket felülírva, a saját berlini központunkat átvágva, mi azt mondjuk, hogy hát Hollandia legyen inkább a nyolcadik, mert adtak nekünk pénzt. Tehát ez már nyilván a NER-nek egy olyan vízkóros fantazmagóriája, ami a lenyomatát ott hagyja ennek a hivatalnak a működésén. Na úgy néz ki, hogy ezt Lánci Tamás az együttműködés megtagadásának tekinti, és én azért mondtam azt, hogy nem tudnak tőlünk szabadulni, mert egyébként mi tettünk bejelentéseket a Suvi Hivihez, mert úgy gondoljuk, hogy tényleg vannak olyan nemzeti sorskérdések, amikkel érdemes lenne foglalkoznia. Megvallom, egyébként én akkor még a Bloomberges nyilatkozatát nem olvastam Lánci Tamásnak, amikor egyébként történetesen épp a Belgrád-Budapest vasútvonali beruházásra vonatkozó törvényt jelentettük úgymond föl a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál, de a később az orosz állami hátterű hacker támadásra is rámutattunk. Na most elkövették azt a súlyos impertinenciát a hivatal részéről, hogy teljes egészében megválaszolatlanul hagyták ezt a két levelet. Mondhatták volna azt, hogy köszönjük, nem értenek vele egyet, de állami hivatal még akkor sem hagyhat egy hozzáintézett beadványt megválaszolatlanul, hogyha nagyon nem szereti azt, akitől ez a beadvány érkezik.
Hát van még egy másik, amiről, de legalábbis ami lehet, hogy több van, csak a médiában ezt kapták fel a Magyar Ügyvédi Kamara. Ugye? Ott is olyan adatokat kértek a kamarától, amire azt mondták, hogy hát ez mindenféle titokvédelmi titok törvény védi, és hogy tulajdonképpen az ügyfeleknek a magánügyeiről van szó. Gyakorlatilag arra akarták rávenni az ügyvédeket, hogy egymást, illetve a klienseiket jelentsék föl. Na most ez már itt messze, nem csak arról van szó, hogy túlmennek azon a határon, mint ami ki van nekik jelölve. Bárki a fene tudja, hogy ezt mennyire komolyan jelölték ki a eddigi határokat.
De nyilván ez egy rossz törvény, tehát hogy erre a törvényre Magyarországnak semmi szüksége, mármint most a szuverenitásvédelmi törvényre gondolok, nem az ügyvédi titkot szabályozó törvényre. És ez egy rossz hivatal. Tehát, hogy ezt a törvényt hatályon kívül kellene helyezni, és ezt a hivatalt le kellene bontani, és az ott dolgozó...
Lehető rossz hivatal, de nagyon emlékeztet valamire, egy korábbira.
Jó, hát valami miatt nagyon szeretjük mi Magyarországon, magyar emberek ezeket a történeti párhuzamokat, hogy volt nekünk egy államvédelmi hatóságunk, amikor a korábban nemzetbiztonsági hivatal néven futó titkosszolgálatot, nemzetbiztonsági szolgálatot 2010-ben átnevezték alkotmányvédelmi hivatalnak, ami egyébként a német szövetségi biztonsági szolgálatnak az elnevezése is. Akkor az MBH-ból lett AH, és mindenki AVH-t kezdett emlegetni. Most van ugye a Szuverenitásvédelmi Hivatal, ezt lehet SVH-nak növelíteni, és akkor ebből is lehet AVH-t gondolni. Nyilván ez egészen más műfaj, tehát hogy az államvédelmi hatóság az egy terrorszervezet volt. Embereket megfosztott a szabadságától, a vagyonától, sokakat az életétől, nem tartozott elszámolni azzal, hogy mi történt a rájuk bízott, vagy rájuk sem bízott, hanem csak általuk elfogott emberekkel, börtönöket üzemeltetett, az államhatár védelmiért felelős szervként lőparancs birtokában állított őröket, koncentrációs tábort üzemeltetett, ugye Recsken, az nem említhető egy napon azzal, hogy a demokráciának már csak reményből, vagy alig-alig nevezhető neren belül létrehoznak egy rossz hivatalt. A szuverenitásvédelmi hivatalnak érdekes módon egyébként nincsenek szankcionálásra lehetőséget adó hatáskörei. Ez valószínűleg fáj is Lánci Tamásnak és a hivatal vezetésének. Ugye most elhangzott Tusványoson többször is interjúhelyzetben is, meg pódiumon is élőben, hogy tulajdonképpen a Transparency International Magyarországgal szembeni nyomozás vagy vizsgálat az a próbakő, és hát látszik, hogy nem elég a hatáskör, aminek a birtokában a Suvi Hivi működik, és ezért jogszabálymódosítást kezdeményeznek. Próbálgatják a szárnyaikat. Igen, én nekem bár nincsen beszédhibám tudtommal, de nehezemre esik állandóan kitekerni magamból azt, hogy szuverenitásvédelmi hivatal.
Csak mert ilyen cukin hangzik, hát ez meg nem nagyon jellemző a hivatal működésére.
Karsai Dániel nevezte meg talán a legtalálóbban, ő azt írta egy posztjában, hogy szuverenitásvédelmi hivatal, és ez mindent leír, hiszen mi is rezsimvédelminek tartjuk őket. Maga a szabályozás és a hivatal egyaránt túl azon, hogy szükségtelen és kártékony, és ellentétes a Fidesz által alkotott alaptörvénnyel, ami miatt mi ugye alkotmányjogi panaszt is benyújtottunk, de ezeken túlmenően egy teljesen klasszik, tipikus rezsimtermékről van szó. Az a rendeltetése, hogy tulajdonképpen ilyen nerőkölként, pártökölként lejárassa, vegzálja, sárbarántsa azokat a szervezeteket, akár magánszemélyeket is, cégeket, amelyek, akik veszélyt jelentenek a hatalomra. A Transparency International Magyarország az a NER-re egzisztenciális kockázatot jelent, mert mi a korrupció ellen küzdünk, egy csomó korrupciós botrányra mutattunk rá, sok esetben jogi eljárásokat nem csak kezdeményeztünk, de sikerrel végig is vittünk korrupciós ügyek esetében, és a NER nem szereti ezt, és a NER nem szeretése az ilyen kéretlen és vegzatórius hatósági vizsgálatokban is meg tud nyilvánulni.
Csak akkor tulajdonképpen ez egy ilyen ijeszgető, tehát egy ilyen bácsi, aki a félhomályban motorkál, és itt széttárja a kabátját néha?
Ezt én most így próbálom Lánci Tamásra nem rávetíteni semmilyen módon.
Mert természetesen ez a hivatalra vonatkozik, és egy költői kép.
Ugye a baj nem jár egyedül, tehát hogy időbeli egybeesésen túl bármi meghúzódik-e mögötte, vagy sem, azt nem tudom, de tény, hogy a szuverenitásvédelmi vizsgálattal szinte napra egyezően kaptunk egy adóhatósági vizsgálatot is, amit aztán néhány nappal, talán egy héttel ezelőtt a NAV kiterjesztett, és most még több információt kér tőlünk. Mondom, ez lehet, hogy csak véletlen. Nem sok mindent tud nálunk az adóhatóság vizsgálni, mert nagyon kevés a magyarországi közpénzbevételünk. Természetesen eleget teszünk az adóhatósággal szembeni minden kötelezettségnek, szabályosak az áfa bevallásaink és befizetéseink. Most az 1%-os felajánlásokból származó bevételeink és azok elszámolását vizsgálják a 21-22-23-as évekre, és egyébként ez egy meglehetősen technikai értelemben professzionális vizsgálat, tehát a NAV az már egy digitalizált hatóság, nem jönnek ki tőlük emberek. Tehát, hogy itt most mi az ijesztgetés funkció, a NAV vagy a szuverenitásvédelem, hogy a NAV az tényleg csak időben egybeesik ezzel, vagy sem. Ugye, ha jól emlékszem, pont a szuverenitásvédelmi hatóság volt az, amelyik feltalálta az időbeli összefüggést, tehát ami túlmenne az egybeesésen, amikor a Lánchíddal kapcsolatos beruházási pénzekben meglátta Vígmór hatósági eljárások szerint zúgyügyvédnek a Szuvi Hivi szerint, meg egyáltalán a hatalom szerint valami módon a Karácsony Gergely féle finanszírozáshoz köthető szerepét, és itt a naptár szerint tényleg egymáshoz illeszkedő dátumokat valahogy oksági alapon is kapcsolódónak látta. Én nem látok egyelőre összefüggést, csak időbeli egybesést abban, hogy a NAV meg a szuverenitásvédelem is vizsgál minket. Az egyik rutina, a másik az meglepő és szokatlan és kellemetlen. Meglátjuk, hogy ebből majd mi fog kisülni.
Akkor beszéljünk pár percet arról, hogy tulajdonképpen mi az, amit a hivatal csinál, amire képes, és amire fölkérték. Tehát ha nincsenek karmai vagy fogai, hogy szokták azt mondani, ugye?
Igen.
A NAV-val kapcsolatban mondták, hogy legyen a fogai saját nyomozó hatósága, stb. Egyébként több országban van ilyen. Aztán ebből nem igen lett semmi. És hát a Szuvi Hivi, igen, az is arra panaszkodik, hogy gyakorlatilag ő csak beszél, meg iratokat gyárt, aztán semmi.
Hát ugye van nekünk egy másik hatóságunk, az integritás hatóság, ami a jó fiú ebben a játszmában. Azt ugye az uniós pénzek és elcsalása és a korrupció elleni küzdelem érdekében hozták létre, és annak sincsen elég hatásköre. Na most szemben a Szuvi Hivivel, amire ugye nincsen szükség, annak a hatásköreit sem kell bővíteni. Az integritás hatóságnak nagyon is kellene bővíteni a hatásköreit. A szuverenitásvédelmi hivatal az nagyon széles körben vizsgálódhat, iratokat kérhet be, adatokhoz férhet hozzá, elszámoltathat, beszámoltathat, a megállapításáról jelentéseket készíthet, és ha azt tapasztalja, hogy súlyos szuverenitási kockázatra bukkan, vagy valaki nagyon nem működik velük együtt, hát majd meglátjuk, hogy a Transparency International Magyarország az ebbe a kategóriába beleesik-e vagy sem, akkor akár a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága előtti meghallgatást is kezdeményezheti. Ezek ilyen retorikai hadműveletek, tehát a papírkutya esetének tűnnek, de azért azt nem lehet mondani, hogy ne tudna ez a papírkutya, most elnézést a kissé képzavaros fogalmazásért, rugatni meg harapni is, mert egyrészt ki a fene akar a saját becsülettel végzett munkájának az ellátása helyett azzal szórakozni, hogy kitalálja, hogy ilyen agyament vagy teljesen fölösleges kérdésekre mi a megfelelő válasz. A Nemzetbiztonsági Bizottság elé sem szívesen járulunk, bár én egy darabig foglalkoztam azzal, hogy a parlament különböző bizottsági üléseire elmentem, és a Transparency International Magyarország nevében próbáltam álláspontot képviselni, vagy kérdéseket feltenni mondjuk az információszabadságra vonatkozó törvények módosításakor, vagy a korrupcióni küzdelem a letelepedési kötvények körében végzett tevékenységünk ügyében. Ez nagyjából feleslegesnek bizonyult, meg a COVID óta el is veszít a jelentőségét. Tehát azért van ilyenfajta lejárató hatása, és nagyon jelentős az a rendelkezés a törvényben, ami kifejezetten kizárja a panasztétel, a jogorvoslat, a bírói úton történő igényérvényesítés lehetőségét, bármit is állapítson meg a szuverenitásvédelmi hivatal. Tehát ezt most úgy kell elképzelni, mint hogyha fognák a magás sajtónak feltüntető kormányoldali propagandagépezetnek a termékeit, amelyek amúgy is mindig jól megírják, meg megmondják, amit kell. De azzal szemben, ha valaki veszi magának a fáradtságot, vagy éppen aznap, nem tudom, jobban elszalad a cukra, mint máskor, és dühösebb, vagy kevésbé toleráns, akkor mondhatja úgy, hogy helyreigazítást kérek, vagy pert indítok. Tehát, hogyha sárba akarnak minket rántani, és megírják, hogy a Transparency International Magyarország az, nem tudom, pedofil és védett állatokat szokott csákányfokossal agyonverni érzéstelenítés nélkül, akkor ez nyilván értelmetlen, meg a mi közönségünk ennek nem hisz, de mégiscsak ott van rólunk egy ilyen csúnya állítás, és adódhat olyan közönség, amelyik ezt meg még komolyan is veszi, tehát dönthetünk úgy, hogy helyreigazítást kérünk. Na ezt nem adja meg a törvény, a szuverenitásvédelmi törvény a Szuvi Hivinek a jelentésével kapcsolatban. Ez az egyik nagy és nyilvánvaló jogsérelem. Hát a másik az az, hogy ugye ilyen ellenőrizetlen, partalan hatásköröket és a jogorvoslat lehetőségének a hiányában kiadható jelentéseket készíthet, illetve a ilyen jelentésekben megnyilvánuló joghatóságot gyakorol, szólásszabadság teljesítmény, meg egyesülési szabadság teljesítmény ügyében, tehát azt támadja, azzal szemben lép fel, hogy egyes szervezetek mit mondanak, meg milyen cselekvéseik vannak. Mindez teljes egészében összeegyeztethetetlen a Fidesz által 2012-ben életbe léptetett alaptörvényben még mindig benne foglalt alapvető jogokkal, jogorvoslathoz való joggal, szólásszabadság, véleményszabadság jogával, a gyülekezés szabadságának a jogával, a kritikai szabadsággal, a tisztességes eljáráshoz való joggal. Ezeket mi mind leírtuk az alkotmányjogi panaszunkban.
Hát mondjuk, hogy te a NER nevében nyilatkoznék, borzongató érzés, folytatom. Akkor azt mondanám, hogy na de persze, ezek nagyon fontos szabadságjogok, de nem gyakorolhatók a nemzet kárára. És ugye a nemzetnek van szuverenitása, ezt most nem tudom pontosan megérvelni, hogy mire gondolok, csak mondom, hogy van szuverenitása, és hát ezt védeni kell. A kérdés arra vonatkozik, hogy mi sérti ezt a szuverenitást, ami állítólag a nemzeti, és amit állítólag védeni kell, mert állítólag támadják.
Ezek meglehetősen absztrakt fogalmak, miközben valóban vannak úgynevezett nemzeti sorskérdések. Tehát, hogy ezzel érdemes lenne a politikának foglalkozni.
Ezt már mondtad, de nem értem, hogy a nemzeti sorskérdés...
Hogyan függ a szuverenitással össze?
Igen, tehát milyen egyenlőséggel tehető
közé? Nem feltétlenül van egyenlőséggel. Én a szuverenitást, mint fogalmat ebben az elmúlt nagyjából egy év vagy 9 hónap tartamban, mert valamikor 23 őszén az egyik ilyen nyárvégi őszelei kihelyezett Fidesz frakciülésen fogalmazódott meg, hogy lépni fognak, és akár alaptörvényt is módosítanak, és ez azóta lógott a levegőben, aztán ugye tavaly évvégén karácsonykor megkaptuk ezt a törvényt, idén február 1-jel meg ezt a hivatalt. Szerintem ebben az időszakban a szuverenitás kifejezés ugyanúgy politikai termékké vált, és ezt most G. Fodor Gábortól kölcsönzöm ezt a kifejezést, ahogy az ő beismerő vallomásában a polgári politizálás, polgári erő kifejezés is, mint politikai termék jelent meg. Tehát ekkora jelentőséget és ennyi jelentőséget kell tulajdonítani ennek a fogalomnak. Nem kell belemenni az elemzésébe, hogy milyen szuverenitás fogalmak léteznek, milyen szuverenitás elméletek léteznek, ki a szuverén, a nép, a nemzet, a politika, a kormány, a parlament, és ha kiválasztunk egy tetszőlegesen absztrakt közösséget, mondjuk a népet, vagy a nemzetet, vagy az országot, hogy az a szuverenitás birtokosa, akkor azt milyen úton, módon, mely szervezetei, vagy mely konkrét személyek által gyakorolja. Van egy minimalista fogalma a szuverenitásnak, ugye a politikai értelemben ez a cselekvési szabadság, hogy a kormány maga vagy másokra figyelemmel dönt el, hogy mit tesz, de értelemszerűen egy ilyen összekötött, globalizált világban egy kis nyitott gazdaság, egy picike ország, amely abban reméli a megmaradását megtalálni, hogy nagy szövetségeknek, az Európai Uniónak, a NATO-nak a tagja. Erről a fajta politikai cselekvési szabadságról teljesen fölösleges beszél. Ezért mondom én, hogy vannak nemzeti sorskérdések, és ez persze első hallása vagy ránézésre nem kevésbé lózungszerű, de én azt gondolom, hogy a politikának igenis el kellene arról gondolkodnia, vagy akár a magyar embereknek is, hogy jutott-e előrébb a világ Magyarországon, jutott-e előrébb Magyarország mondjuk 2010 óta. Tehát jobb ma magyar embernek lenni Magyarországon, mint volt 2010-ben. Hozzátette a magyar emberek jólétéhez és jól létéhez az, ami 2010 óta történt. Tehát kellett-e nekünk, jobb lett-e nekünk attól, hogy volt letelepedési kötvényprogram, ami kihúzott a zsebünkből 20 milliárdot, viszont hozott 20 000 letelepedési joggal, schengeni vízummal rendelkező magyar útlevelet is birtokba.
Át nem világított embert.
Hogy most jobb lett nekünk azzal, hogy az úgynevezett TAO pénz, az a látvány csapatsport támogatás 2011-12-ben indult programja, már az első 10 évben, tehát 2 évvel ezelőtt 1 000 milliárd forintot meghaladó összegben irányított el adóbevételeket sportszervezetekhez, és nyilván nagyon sok becsületes és máshogy forráshoz nem jutó sportcsapat ennek köszönhetően lettek tornacipői, uszodája, edzőterme, bármi egyéb, ami szükséges a sporthoz, de nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ennek a több mint 1 000 milliárd forintnak a tetemes része az nettó kivétként zsebekbe vándorol, zsebekben maradt, tehát a politikai korrupt hálózatépítés eszközéül szolgált. Jó lett-e nekünk, jobb lett-e magyarnak lenni azáltal, hogy az Európai Unió, amelyik az évszázados magyar álmot a felzárkózásról, a polgárosodásról, tehát az ehhez szükséges cselekvéssel kapcsolatos magyar álmot megfinanszírozta. Évszázadokig senki nem finanszírozta azt, hogy Magyarország szeretne felzárkózni. Most ehhez képest 2004, de még inkább egyébként 2013-15 óta milliárd számra dőlt be az euró támogatási formában Magyarországra, és ennek a pénznek a nagyon nagy része nem eredményezte azt, hogy műveltebb, jobb egészségű, jobb életkilátásokkal rendelkező, egészségesebb környezetben élő emberek alkotják ezt az országot. Térkül lett belőle, beton lett belőle, nettó gazdasági kivét lett belőle, lenyúlás, túlárazás, lopás lett belőle. Na ezek nemzeti sorskérdések, hogy az az elsődleges kérdés, és ezt nevezhetjük szuverenitási kérdésnek is, vagy nemzeti kérdésnek, hogy most jobb-e Magyarországon magyarnak lenni, vagy 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt volt, és előre vitte a kormányzás Magyarországot. Én nem akarok erre válaszolni, ezt ki döntse el a maga ízlése szerint. Nyilván a helyzet az nem válaszolható meg igennel, nem, mert ez nem egy fekete-fehér megoldású egyenlet, de ezzel kellene a politikának és a kormánynak foglalkoznia, nem azon rágódnia, hogy a Transparency International Magyarország az valóban sikerrel húzogatja a hatalom bajszát, leplezi le a korrupciós ügyeket, és akkor ettől kényelmetlen meg kellemetlen kormányozni, mert mondjuk kiderítjük egy perben, hogy egy közérdekű adatperről, hogy 244 milliárd forintos keretösszeggel elkötelezte magát a magyar állam arra, hogy az adófizető pénzéből egy besült, befulladt, bedugult ingatlan beruházást, ami Zuglói Gödör néven híresül el, azt megvásárol állítólagos NAV adóhatósági székház céljaira, és semmilyen versenyeztetés, vagy felmérés, vagy előzetes hatásvizsgálat nem volt arra nézve, hogy kell-e, vagy jó ez nekünk, vagy egyáltalán kell az adóhatóságnak ennyi pénzért új székház. Tehát ezzel kellemetlené tesszük ezt a korrupt gyakorlatot, nem lehet olyan könnyen továbbvinni, mintha ezeket nem írnánk meg, de ha erre keresi a választ a hatalom, akkor nem a nemzeti sorskérdésekkel foglalkozik.
Miért keresni a hatalom a választ a saját működésének a korruptságára, az ostobaságaira, vagy éppen azokra a dolgokra, amiket el akar rejteni, és nem a nyilvánosságra akar hozni. Hát ne a hatalomtól várjuk ezt.
Hát most nyilván én nem akarok álnaívnak tűnni, hogy azt képzelem, hogy egyszer csak a hatalom személyesítse, és azt meg bárki fölébred reggel, és nemétől függően borotválkozás vagy sminkelés közben a tükörben nézve azt mondja, hogy hú, eddig olyan süttyó voltam, loptam, csaltam, hazudtam, lehúztam a WC-n generációknak a jövőjét, de most tényleg, ha itt most eljutok az arceszig, akkor kitárulkozok, és mindent rendbe teszek, és gatyába rázok. Én csak arra akartam utalni, hogy ez egy legitim felvetés, hogy szuverenitással vagy sorskérdéssel foglalkozik a hatalom. Rosszul találta meg az én megítélésem, és a Transparency International Magyarország megítélése szerint a témát, tehát hogy úgy mondjam, az eszköz az már helyes, kell egy ilyen szuverenitási gondolkodás, csak más témát kell beletáplálni ebbe a gondolkodásba.
Szóval meg kell simogatni a buksiját a hatalomnak, hogy igen, jó, hogy keresel. Igen. Rosszul találsz.
Így van.
És mi egyébként jobban, és akkor majd az a fényre derül.
Szívesen segítünk ötletekkel. Tulajdonképpen más sem teszünk az elmúlt évtizedben, mint hogy ötleteket adunk a hatalomnak arra, hogy mivel kellene valójában foglalkozni.
Ez tökéletes elmefényesítés. Egyébként csak azért, hogy a hatalom képes arra, hogy fölülvizsgálja a saját működését, erre Magyarországon csak rossz példák vannak. Mondjuk épp egy ellenzéki pártról olvastam a legutóbbi európai parlamenti választás után, hogy elgondolkodtak azon, hogy jól csinálták-e a dolgukat ebben a kampányban. És akkor összeült az elnökség, és megvizsgálta, hogy az elnökség jól tette a dolgát. És az elnökség arra jutott, hogy az elnökség jól tette a dolgát, jobban nem is tehette.
A szavazók tették a dolgokat rosszul.
Kiderült, hogy nincs itt semmi probléma, lehet tovább menni. Igen. Na, hát szóval ilyen példák vannak.
Igen, értem én a célzást, és örülök, hogy pártnevek nem hangoznak el, mert nem szeretek.
Nem, hát a jelenség a lényeg, ahogy mondani szoktam.
Közvetlen politikával foglalkozni.
Mondta a jelenség a lényeg. Igen, hát, nem mondott ilyet, de mindegy.
Az a helyzet, hogy a NER az olyan, mint egy csillagászati értelmevet sötét fol, sötét lyuk, vagy sötét erő, az óriási tömegvonzással a saját ellenzékét is nagyon hatékonyan domestikálja, és el tudja venni a kritikai képességét. Tehát, hogy ha hihetünk abban, hogy semmi nem tart örökké, akkor előbb-utóbb ugye a NER is véget ér, és nagy tétben mernék fogadni, hogy nem a NER-t működtető párt, hanem a rendszer mint olyan fog megszűnni a maga ellenzékével együtt, de ez egyelőre spekuláció a részemről.
A fekete lyukaknak is, mint megállapították már korábban, van egy eseményhorizontjuk. Ugye onnantól kezdve alakul át, mit tudom én, a közpénz magánpénzé, a milyen gödör, hol van a Zuglói?
Igen, a Zuglóban az a Csömöri úton a régi sportpálya.
Nemzeti beruházása, és így tovább, és így tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy az eseményhorizonton egy pillanatig, a pillanat egy töredéké még látszik, hogy miből mi lesz. És akkor ott állhat az önök szervezete, és mondhatja akkor, hogy hát akkor erről egy gyors fotó, de hát úgy látszik, ez túlságosan zavarja a sötét lyukat, csak nem tudja eltüntetni az eseményhorizontot.
A sötét lyukat, illetve a NER-t valószínűleg az zavarja, hogy Magyarország a térképen nem földrajzi, hanem politikai értelemben nincsen annyira keletre, amennyire keleties hatalomgyakorlási stílus.
Egy jó kis kazaksztáni
helyszín. Igaz, tánokban ez jobban működne. Ez én talán elkövetem időről időre azt a hibát, illetve az nem talán nem biztos, de talán megbocsátható, hogy próbálok történeti párhuzamokat vonni, és én valami miatt úgy gondolom, hogy a NER-nek az elmúlt másfél évtizedes működésén nagyon jól kivehetők ennek a köztes európai létnek a kelet, politikai kelet és a politikai nyugat peremvidékén megvalósuló létnek a lenyomatai. Tehát, hogy egy türelmetlen, nem toleráns a vélemény többséget, a sokszínűséget egyáltalán nem kedvelő, és ezt a nem kedvelést napi szinten hatalomgyakorlásá alakító politikai berendezkedés jött létre, amelyikben egyébként nagyon sok minden a nyugati átláthatósági standardok szerint nyomon követhető. Tehát például, ahol Európai Uniós forrást nyúlnak le, az arra vonatkozó alapvető adatok egy része jóformán törölhetetlenül ott van a pályázat.gov.hu webcímen elérhető adatsoron. Tehát, hogy nem tudják eltüntetni, lehet, hogy tévedek, és nem is annyira az a meghatározó dinamikait, hogy szeretnének a sztárok szintjén kormányozni, ahol nem kell semmivel elszámolni, mert lehet, hogy már eljutott odáig a hatalom, hogy tökre nem szégyelli, hogy látható az, hogy kiolvasható, hogy hogyan finanszírozzák, fizetik ki a hatalom alsóbb szintű, nem tudom, középpályásait, hátvédjeit, akik önkormányzati és választókerületi szinten a nevüket adják, az aláírásokat adják a különböző döntésekhez, mondjuk azzal, hogy uniós forrásból az 5 éves kötelező fenntartási időszak elteltével megépített panzió, meg vadászház, meg turistaház az hirtelen átlényegül azzá, ami egyébként mindig is volt, családi nyaralóvá. És akkor ott 50-80-100 millió forint, amiből egyébként tényleg építettek, tehát egyébként munkát adtak valakiknek, adót is fizettek utána, legális forrásból építőanyagot szereztek, de ennek az 50-80-100 milliónak úgymond lábak élt, mert hogy azt a pénzt arra adták, hogy ott legyen egy szálloda, egy bárki által azonos feltételek mellett igénybe vehető szolgáltatást nyújtó intézmény, és hát ez nem jött össze, mert hogy családi ház lett a polgármesternek vagy a parlamenti képviselőnek a magánberuházása, de formailag szabályosnak tűnik, mert 5 évig fenntartották azt a funkciót, és hát ezek azok a lenyomatai a rendszernek, amiket simán tetten lehet érni, bárki, aki érdeklődik, ezt látja, ez ott van, ezt nem titkolják el. Ennyiben tehát az Európai Unió, a nyugatias sokszínűség és átláthatóság eljut ide a peremvidékre is, csak éppen a hatalom nem ezeknek a kritériumoknak megfelelően működteti az országot.
Nem. Képzelhető el. Ja, csak egy példa azt akartam mondani, hogy a kolléganőmmel, Petes Viviennel beszélgettünk reggel ebben a műsorban, hogy lementek a Balatonra, és akkor valami kis faluban voltak, és ott a ismerősök figyelmeztették őket, mondták, hogy hát a kocsmába mennek, akkor a polgármester kocsmájába mennek. Ha jobbra mennek, ott van egy kis vendéglő, az a polgármester tulajdona. Egyébként van egy, mit tudom én, egy parkoló, az a polgármester tulajdona, az a parkoló, ahol le lehet tenni a kocsit, és akkor lassan kiderült, hogy minden a polgármesteré. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy egy idő után éppen azért, hogy ne tűnjön föl olyan nagyon, vagy pedig, hogy inkább azt mondanám, hogy belekeverjük a társadalmat is a saját bűnözésünkbe. A társadalmat sikerül annyira bűnözőhajlamúvá, korruptá tenni, hogy ez a korrupció áthatja. Egyébként ezt a Kádár rendszerre is mondták, ugye? És akkor, amikor mindenki korrupt valamilyen mértékig, pár fillérig, vagy sok milliárdig, kiki, annak, hogy a jóisten és Orbán Viktor mit juttatott neki, ennek megfelelően, ez az önök ellensége lesz. Ez az ország az önök ellensége lesz.
Én nem látom ennyire sötéten a jelent sem, meg a jövőt sem. A Kádár rendszere, ami egy diktatúra volt, ezt egyértelműen rá lehet mondani, az ugye egy nagyon legjobb esetben is rendkívül elvtelen összekacsintós kompromisszumba ösztönözte, vagy kényszerítette bele a magyar társadalmat. Hiszen ugye, amikor 63-ban a nyílt diktatúrát a közvetettebb mechanizmusok váltották föl, fokozatosan puhult a rendszer, onnantól kezdve az életszínvonallal, a juttatások lehetőségével, a kis polgárosodás és kispolgárosodás ígéretével sokakat tényleg tulajdonképpen a politikai csendért, vagy a politikai elfogadásért cserébe előnyökhöz juttatott. Én bizonyos értelemben radikálisabban fogalmaznám meg azt, amit szerkesztőről az imént leírt. Ugye ez egy talán rákosista bölcsesség volt, hogy mi kicsi ország vagyunk, nekünk csak egy csőcselékre telik, és akkor ugye a kommunista párt előtt megnyitotta az utat a kisnyilasok előtt, ami azért persze nem írható le ilyen egymondatos fogalommal, hiszen ugye két radikális társadalmi forradalmár, vagy az establishmentet elutasító mozgalomról volt szó, tehát az átjárás iránt bizonyos fajta természetes igény is nyilván mutatkozott, de a NER sem csinál igazából mást, és most mielőtt bárki azt gondolná, hogy én itt most arra akartam utalni, hogy itt nyilasok vagy ahhoz hasonló bűnben érintettekről van szó, nem. Utalni arra akartam csak, hogy a Fidesznek ugyan természetesen nagy apparátusa és nagy adminisztratív tapasztalata volt 2010-ben, hiszen kormányzott előtte már 4 évet, és 2002-től, de nagyon erősen 2006-tól nagyon komoly önkormányzati jelenléte volt apparátusokkal, tapasztalattal, képességekkel, pénzügyi eszközökkel. Tehát nem a semmiből érkezett, és nem a semmibe érkezett a Fidesz, de egy egész országot behálózni képes rendszer, az nem állt rendelkezésre. A Fidesz, mint párt, soha nem volt annyira kiterjedt és szervezett, mint a régi MSZP, amelyik ugye örökölte az állampárti infrastruktúrát és apparátust. Ezt azzal oldotta meg a NER, hogy egyszerűen átemelte, kooptálta a megelőző korszaknak az elitjeit. Most ez tetszik vagy sem, nem tudjuk, hogy kik a hatalom helyi szintű kiszolgálói és működtetői. Ők a szürke vagy fekete eminenciások, akik nem látszanak országos szinten, nem észlelhető a tevékenységük, hiszen nem lehet mindig minden elcsaklizott nyaralókerítést meg tetőfelújítást utolérni, de hogy ha a rendszer azt kínálja, hogy polgármesterként, helyi választókerületi tisztségviselőként, a regionális fejlesztési tanács dolgozójaként, mármint döntéshozójaként úgy lehet tollasodni, hogy jóvá kell hagyni bizonyos pályázatokat, amelyekről azért első ránézésre látszik, hogy nem kell rá annyi pénz, meg nem fog hasznosulni, még kevesebből se hasznosul, nem hogy ennyiből, és cserébe jut is marad is, akkor ezt el fogják fogadni. És így épül föl a NER, tehát nem hoztak 3200 településre vadonatúj polgármestereket, meg vadonatúj képviselőtestületi tagokat, hanem azzal gazdálkodtak, amit láttak, és megtanulták, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan a saját céljaikra működtetni. A rendszernek, a hatalom csúcsszintű birtokosainak nem az igazi felajánlás vagy adománya a rendszer működtetők számára, hogy mennyivel tollasodhat meg, azt magának kell a legtöbbnek kiügyeskednie. És ha jól csinálja, akkor meg tudja magát szedni. Ha meg becsületes, akkor úgymond a rendszer szempontjából lúzer. A rendszer nagy ajándéka a büntetlenség. Itt mutatkozik meg, hogy ez egy súlyosan keleties vonásokat felvonultató rendszer, hiszen korrupció mindenhol van. Németországban is, Luxemburgban is, az Egyesült Államokban mindenhol előfordul az, hogy meghajlik az értékítélete, a keze, a tolla a döntéshozónak, és a maga vagy a preferált pártársai, harcostársai javára fog dönteni a pénzekről. A kérdés az, hogy ennek mi a következménye. Hogy korruptnak lenni az bocsánatos bűn, vagy netán ilyen betyáros, kurucos, cool dolog, hogy akkor az menő, hogy sikerült lenyúlnom, vagy a hatalom arra intézményes reakciót ad, és normaszegésként, kisiklásként, bűnként ítéli meg. Magyarországon, bár természetesen ez sem olyan szinten van, mint a valamikori volt szovjet Közép-Ázsiában, mert hiszen az ügyészségen meg a nyomozóhatóságoknál egy csomó elkötelezett és felkészült szakember dolgozik, és a törvények meg a bűnöldözési rendszer is úgy van kialakítva, hogyha bizonyos információk létrejönnek, akkor azokat egy ponton túl nem lehet eltusolni, de mégis a nagy politikailag fontos kiemelt ügyekben, mintha nem sikerülne igazságot szolgáltatni. És ezen a tényen nem változtat az, vagy ezen a véleményen nem változtat az, hogy van egy Simonka György egykori politikus elleni büntetőeljárás, meg hasonló Boldog István ellen, meg van egy Völner Sáduli, tehát tudja mutatni a magyar kormány.
De hogy az, hogy mi évek óta húzódik, és nem történik benne semmi, lásd még a végrehajtók elnökének.
Ez az egyik nagy mondás, hogy a kiemelt ügyekben, a prominens ügyekben nem tud sem az ügyészség, de főként a bíróság időszerű döntést hozni, de tömegével vannak olyan ügyek, ahol nem világos, hogy bocsánat, már árnyaltabban, tömegével lehetnek, mert mi csak néhányal találkozunk, ahol nem világos, hogy miért nem indul meg hivatali visszaélés vagy hűtlen kezelés gyanújával a nyomozás, és nyilván ennél sokkal-sokkal több lehet, ahol egyszerűen megfékeződik, leáll, lefékeződik a büntetőjárás, hogy több és aktívabb nyomozóhatósági, állami hatósági, közbeszerzési hatósági, versenyhatósági eljárásra és fellépésre lenne szükség, és azért gondolom, hogy ez lehet a hatalomnak a nagy adománya, a nagy ígérete, hogy a büntetlenséget tudja kiosztani. Hogyha nem mész a rendszer érdekei ellen, akkor azzal az 5 millióval, 30 millióval, 50 millióval meg lehet úszni. Ha a rendszer érdeké ellen mész, és nem tudom, hogy Simonka György, aki ugye vádlott, nem ítélték el, de vádlott, tehát valakik szerint azért mégiscsak a tyúk szemére léphetett valakinek, ellene elindult az eljárás. Az ő esetében például az a nagy kérdés, és azt kell gyanút, az ad okot nyugtalanságra, annak ellenére, hogy ugye egy valamikor prominens kormányoldali parlamenti képviselővel szemben vádat emelnek, ez azért nem típusos az EU demokráciáiban sem, hogy például az ügyében nagyon késve kerül sor vagyonbiztosítási intézkedésre, ő soha egy napot nem tölt le tartóztatásban, miközben hasonló súlyú bűncselekmény vádlottjai általában letartóztatásban várják az ítéletet. Persze lehet, hogy az esetében ennek a szükségessége nem merült föl. Furcsa, hogy a tárgyalását a parlament elnökének kérelmére elhalasztják, mert fontos szavazáson van rá szükség. Ezek mind több évvel, sok évvel, több parlamenti ciklussal ezelőtti történések. Azt akartam csak illusztrálni ezzel, hogy a hatalomnak a nagy kegye nem a gazdagodás lehetősége, hanem a büntetlenség lehetősége.
De nem tartozik ebbe bele, hogy a büntetlenség persze akkor érvényes, hogyha az a gazdagodás, ami megtörtént, engedélyezett. Mert én úgy látom, hogy azt az egyetlen rendszernek sem érdeke, hogy a korrupció oly módon szabaduljon el, aminek ő nem ura. Hát mindenképp, igen.
A fene se tudja, hogy ez hogy működik, csak nagyon közvetett információ morzsákból tudok következtetni, mert természetesen a központosító rendszereknek, mint amilyen is a NER is, a legkevésbé érdeke, még úgy általában véve a rendszer érdeken túl, vagy azon belül is, az ilyen rendszereknek még kevésbé érdeke, hogy a központon kívül legyen valami autonóm cselekvés, és a korrupció, mint a központi akarattal szemben megvalósuló normaszegés, az ugye mindig autonóm, tetszik vagy sem, az nem a központ által elhatározott cselekvés. Szerintem az én korrupcióval szembeni ismereteim szerint a látványcsapatsport támogatás tűnik a korrupció legtöbb apró pénzt vagy kis pénzt is magában foglaló és legdemokratikusabb formájának, hiszen egy csomó olyan sportszervezeten keresztül lehetett pénzt nyúlni, amire a hatalomnak nem volt ráhatása. 2018-9 körül, ha jól emlékszem, megpróbálták szabályozni, hogy minden támogatási pénzmozgás csak a kormány előzetes engedélyével lehet véghez vinni, és ha nem tévedek, néhány hónapon belül ezt a szabályt visszavonták. Tehát ennek lehet racionális oka, hiszen a TAO pénzből sem csak lopnak, ezt azért szögezzük le, hogy ez a fajta felközpontosító bürokratikus lépés a becsületes támogatás igénylőknek és felhasználóknak is pokolian megkeserítette az életét. De az is benne van ebben a visszavonásban, hogy valószínűleg akik ebben a pénzben alul és oldalt lehetőséget láttak, nem akarták ezt elveszíteni, és ki tudták járni, hogy ez a pénzcsatorna nekik a központ által nem minden elemében ellenőrzetten nyitva maradjon.
Eddig tudtuk ma eljutni, köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.
Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója, még egyszer köszönöm. És köszönjük Önöknek a ma reggeli figyelmet is. Csorba László, Balogh Kármen, Zsidai Péter, Selmeci János, Petes Vivien és Szénási Sándor mond köszönetet azért, hogy reggel 6 órától 10 óráig együtt voltunk. Minden jót!